Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, 62. Zsoltárunkat keressük meg, első versszakával énekeljük. Helyünket elfoglalva 84. énekünket keressük meg, és énekeljük el. Ó, seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékéban.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan énekeltük is most prózában, 84. Zsoltárt olvasom, ülve hallgassuk meg. A karmesternek a szőlőtaposó kezdetűjének dallamára, Kórá fiainak zsoltára. Mi kedvesek a te hajlékaidó seregek, Ura! Sóvárog, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál, seregek, Ura, én is ott szeretnék állni, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennék is át, források völgyévé teszi azt, az ősi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat. Figyelj rám, Jákób Istene. Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek, Ura, boldog az az ember, aki benned bíz. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, értekezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked most elsőként, hogy megőriztél bennünket az elmúlt napok forróságában. Köszönjük, Urunk, hogy te adtál erőt ahhoz, hogy ha kellett, akkor árnyékba vonulhassunk, és te adtál erőt ahhoz is, Urunk, ha kellett, akkor még a napon is megállhattunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te voltál az, aki szereteteddel és kegyelmeddel is óvtad a mi életünket. Nem hagytad, Urunk, hogy elessünk. Te voltál, Urunk, valóban a mi fényességünk, és te voltál a mi pajzsunk. És te voltál ott is, Urunk, ahol keserűség és gyász támadt az elmúlt napokban. Nem akkor, amikor megtörtént, hanem te vagy most ott a gyászolókkal. Urunk, eléd hozzuk azt a két családot, aki szörnyű érthetetlenségben vesztette el szerettét. Eléd hozzuk azt a Pomázi családot, akinek férfi tagja meghalt a munkavégzés közben, a gép összegyűrte, maga alá temette, és eléd hozzuk azt a szokolyai fiatalt, aki egykor ott ült a te lábadnál, és most 17 évesen fekszik halva, mert a vonat elütötte az éjszaka. Urunk, te légy az ő szüleivel, te légy nagyszüleivel, te adj reménységet, és te adj bizonyosságot nekik. Akkor is, amikor az elhordozhatatlant kell elhordozniuk. És Urunk, te légy mindannyiunkkal, mert nem csak a halál az, ami lesújt és összetör bennünket, és elgondolkodtat az élet dolgai felől, hanem a mindennapi keserűségeink, zsörtölődéseink, hangos szavaink, ami utálatunk, gyűlölködésünk, ami parázna életünk, mind-mind ott nyomaszt, mind-mind terhel bennünket. Szeretnénk tőle megszabadulni, de sokszor nem megy. Nem tudjuk letenni, nem tudjuk elmondani, mert bizalmunk is elveszett. Nem találunk olyat, akit megszólíthatnánk. Sokszor még téged is hiába keresünk, panaszkodunk. Jöjj ezért most közénk, mert te látod, mennyi a mi bűnünk. És te látod, hogy mennyire igaz az, amiről a zsoltáros beszélt, imádkozott, amiről énekeltünk. Hogy hogyan epekedünk utánad, hogyan szomjazunk utánad. Nem csak egy pohár víz után ebben a hőségben, hanem a te megmentő szereteted és kegyelmed után is. És tudjuk, hogy te megelégítesz bennünket. Jézus Krisztusban azt ígérted, kimondtad, hogy aki ha tőle valót fogyasztja, annak nem csak megfrissül a természete, hanem olyanná lesz, amelyből élő kútnak vizei támadnak majd fel. Amely után nincs szomjúság, hanem ha megelégítettség jelenik meg. Kérünk, hogy ezt add nekünk ma, ezen az Isten tiszteleten. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 162. énekünket keressük meg, 3. versszakát énekeljük el. Istenünk igéjét, testvéreim, a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 63. Zsoltárból, a 2., 3. és 4. versszakot. Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb. Ajkam téged dicsőít. Amen. Kedves testvérek, szinte észrevétlenül, amikor megszólalunk, nagyon sok szóhasználatunkban bibliai kifejezések vannak. Olyan képek, olyan mondatok, amelyeknek az eredeti értelmét talán már elfelejtettük, és nem is nagyon gondolunk rá. Használjuk a hétköznapok világában. Így van az, amikor valaki egy helyben tanástalanul toporog, nem mer megszólalni, akkor ha valaki arra jár, ránéz, azt mondja, áll, mint Bálám szamara. Megáll, nem tudja, hogy mit tegyen. Aztán, amikor azt látjuk, hogy valaki tehetséges, akkor így is fogalmazunk, hogy talentumos ember. Ha nem foglalkozik avval, amit kapott, nem bontja ki ezt a lehetőséget, ezt az ajándékot, akkor bizony azt is szoktuk mondani, hogy elássa a talentumát. Ha úgy érezzük, hogy hiába szólunk valakinek, mondhatnám, hogy hiába prédikálunk, és nem csak a szószékről, hiszen ez nem csak itt hangzik el, ismerjük a pop zenésznek a megfogalmazását is ebben a kérdésben. Ha nem hallja meg a másik, amit szeretnék mondani, akkor így fogalmazunk, hogy pusztába kiáltott szó az, amit mondtam. Mind-mind bibliai kifejezés, mind-mind bibliai történet, Bálák és Bálám története, amikor a Szamár valóban megáll az Úr angyala előtt, és nem akar a kardjába szaladni. Ugyanígy olvassuk az evangéliumokban a talentum történetét, amely 50 kilónyi nemes fémet jelentett, vagy ezüstöt, vagy aranyat, és vannak olyan jézusi példázatok, amelyben bizony ránk bíz talentumot, az ő szolgáira bízza ezt a lehetőséget és a tehetséget. Ézsaiás prófétánál olvassuk ezt a kifejezést, amelyet elferdítve említünk sokszor, hogy a hang kiállt a pusztában, készítsetek utat az Úrnak, számunkra pedig pusztába kiáltó szóvá lett. Miért mondom ezt? Azért, mert a 84. Zsoltárban, úgy a felolvasott imádságban, mint pedig az énekelt imádságban, Zsoltárunkban, volt egy kifejezés, amelyet nagyon sokszor használunk. Ez pedig a síralom völgye. A síralom völgye, amely nagyon sok ember életében az egész életet jelenti. A születéstől a meghalásig. Főleg akkor, amikor az ember csalódott, amikor keserű, amikor tele van az élete kérdésekkel, nem talál biztos pontot benne, akkor azt mondja, az életem síralom völgy. Minden sötét, csak sírok, kárhoztatom a világot. Sokszor még a bűn is ránk telepszik így, hogy az életről ezt gondoljuk. Pedig a 84. Zsoltár, kedves testvérek, egy boldog ünnepi ének. És ebben a boldog ünnepi énekben ott szerepel, ami fordításunkban a síralom völgye kifejezés. Zarándok éneknek is szokták mondani, vagy zarándok imádságnak. Valahonnan Palesztinából elindulnak az emberek azért, hogy Jeruzsálemben évente legalább egyszer áldozatot mutassanak be. Ott van a szívükben az Istennel való találkozásnak a lehetőség, ennek minden feszültsége, milyen lesz most ez az Isten tisztelet, mit kapok az Istentől. Útnak indulnak, összeverődnek, amikor a zarándok útakra rátérnek, akkor már csoportokban mennek a Szentváros Jeruzsálem felé. És ekkor mondják, az imádságon és síralom völgyén keresztül haladnak. Mindezzel nem arról van szó, kedves testvérek, hogy most elkezdjük az írtó hadjáratot a rosszul használt kifejezéseinkkel szemben a magyar nyelvnek a megtisztításáért. Valószínűleg ennek is lehetne értelme, csak akkor ezt saját magunkon kellene kezdeni. Hanem arról van szó leginkább, hogy a Bibliában használt kifejezésekkel Istent a magunk szintjére lehoztuk. Arról van szó, kedves testvérek, hogy Istenről már csak úgy tudunk gondolkodni, és úgy tudunk beszélni, hogy nem is igazán szeretnénk megtanulni és megtudni az ő szavainak értelmét, kijelentésének a titkát. Kikopik belőlünk az igazi tartalom, kikopik az, amit az Isten szeretett volna mondani és adni, ami igazi segítség lenne számunkra. Valószínűleg a síralom völgye a bibliai kutatók, ha nem is egybehangzó meglátása szerint, nem azt jelentette, hogy ezen az úton, tehát a Jeruzsálembe vezető úton mindenki sírt volna, mindenki a könnyeit hullatta volna, hanem arról lehetett szó, hogy könnyező növények voltak ezen az úton, amelyet, hogyha esetleg megtörtek, akkor könnyeket engedtek. Olyan cserjék, vagy olyan gyantafák, amelyek nedvet bocsátottak ki magukból, és egészen egyszerűen a nép, amely elhaladt ezek mellett a cserjék vagy fák mellett, látta, hogy hogyan sír a természet, és elnevezte mindezt a sírás, vagy síralom völgyének. Mindezek ellenére az igazi titkon és az igazi lényegen ez nem változtat. Mert hogy az az út, amelyen menniük kellett, ez az út száraz volt, ez az út nem tartalmazott patakot, nem volt rajta forrás, egyedül csak az esőtől remélhettek vizet. és éppen ez a próbatétel volt az, amely szükséges volt, hogy megérkezzenek majd Jeruzsálembe, hogy merítsenek majd a forrásokból, hogy csillapítsák szomjúságukat, és egy picit csillapítsák az ő éhségüket is. Igen, kedves testvérek, igaz, amit a zsoltárokkal kapcsolatban megfogalmazunk, és átvitt értelemben is mondunk, hogy a mi életünk egy ilyen hatalmas zarándoklat. Hatalmas út. És igaz, hogy a mi életünkben is vannak olyan helyek, olyan pillanatok, olyan percek, amelyeket a síralom völgyének mondunk. Ahol nem arra gondolunk, hogy milyen cserjék és milyen fák vannak, hanem ahol mi könnyezünk, ahol mi sírunk, ahol a mi fájdalmunkat kell elhordozni. Valóban, ahogyan az imádságban is megemlítettem, beleborzongtam abba a pillanatba, amit átélhetett szokolyai szomszédunk, szembeszomszédunk. Hogy este, szombat, éjszaka nem a barátok csöngetnek be, hanem a rendőrség. És azt mondja, hogy a 17 éves lány az halva fekszik vácott a pályaudvaron, mert elütötte a vonat. Jól tudják, jól érzik, hogy most ők a síralom völgyében vannak. Érthetetlenül, vagy éppen az a gazdálkodó, akinek a feleségével találkoztam, a bálázógép bekapta a keddi napon Pomász határában. 4 gyermek. 7 nappal alá téve dolgozott, mondták az ismerősök, azért, hogy legyen kenyere a család. Ott állnak tehetetlenül, fájdalmakkal, megtörve. Ez az élet? Vagy éppen az az asszony, aki becsönget az egyik reggelen, 7:30-kor, mikor locsolgatom a cserjéket, a fákat, a füvet, bejön és azt mondja nekem, hogy rég találkoztunk, de rég voltam már itt, igazából mi még nem is találkoztunk, kiderült, messzire ment, elhagyta a családját, a szó nemes értelemében férjhez ment, és most felcseperedtek a gyermekek, azt mondja, válok a férjemtől. Síralom völgye. Mennyire igaz, hogy vannak olyan sivár élethelyzeteink, időszakaink, amikor szomjazunk, amikor várunk valamire, várunk valakire, hogy egy picit megfrissítse a mi életünket. Mennyire igaz az az életérzés, nem csak a túrázónak, a nagy vándornak az életérzése, hogy de jó volna egy pohár víz, de jó volna egy forrás, egy patak, de jó volna inni. Van egy film, bajban leszek a címével, 127 óra, de lehet, hogy 124. Arról szól, hogy egy fiatal ember beszorul egy gyönyörű tájon, a keze beszorul, a szikla beszorítja, és 121 néhány órán keresztül próbál megmenekülni onnan. És a legnagyobb problémája éppen a szomjúság. Hogyan fogja csillapítani a szomjúságát? Mert hogy kiszámolja, hogy abban a flaskában, amit magával vitt, körülbelül 4-5 deci víz van. És az egyik alkalommal, ahogyan kortyolja a vizet egy kézzel, nem tudja rácsavarni a kupakot, és kiömlik ez a víz. És csak abban bízhat, azt várhatja, hogy elered az eső, hogy még néhány napot, vagy még néhány órát húzza az élete. Vannak ilyen vergődéseink, vannak ilyen megaláztatott időszakaink, amikor minden kapu zárva van körülöttünk, amikor nem sikerülnek a dolgaink, amikor úgy érezzük valóban, hogy kiszáradtunk, elepettünk. Hát erről beszél a zsoltár. Mind a kettő. Erről beszél a 63. zsoltár. Erről beszél a 84. zsoltár. Mert ezek az imádságok nem csak akkor születtek meg, amikor minden rendben van. Amikor fut a szekér, amikor boldog vagyok, amikor repülök, amikor szinte szárnyaim nőttek, hanem amikor gondok vannak. Szomjazom, Uram, a Te valóságodat. és ne gondoljátok, hogy ez csak hétköznapi eseményekben történik meg. Amiket felsoroltam, valódi élettragédiák, amelyeket nem kívánunk senkinek, hanem a keresztény ember életében is. Látom, tapasztalom itt a mi gyülekezetünkben is, hogy emberi életek kibomlanak, virágoznak. Látom rajtuk, hogy elkezdik olvasni és érteni az igét. Látom, hogy szól hozzájuk az Isten, hogy van önálló, személyesen megtapasztalt igei útmutatásuk, látásuk, és ez egybehangzó a közösség látásával is, nem az enyémmel, hanem az Isten igéjével. Ha kell, akkor megszólalnak, ha kell, akkor hallgatnak. Látom azt, amikor valaki az Istennek adja az életét, ragyog a szeme, tündöklik. Szinte valóban a szó szoros értelemben mondhatnánk, hogy picit a föld fölött jár. Nem is tudja, hogy milyen gyönyörűséges az a világ. Nem tapasztalta. És utána jönnek olyan napok, jönnek olyan hetek, jönnek olyan évek, amikor egyre inkább elszürkül az embernek az arca, a tekintete. Amikor elkezd szomjazni. Amikor elkezd éhezni. Amikor már nem minden olyan, mint azelőtt volt. És ekkor nagyon sok ember befelé fordul, és elkezdi kérdezni saját magától is. Uram, velem van a baj? Vagy te hagytál el engem? Hány és hány ember kérdőjelezi meg azt is, hogy amit az Istenben megtapasztalt, átélt, az valóság volt-e, vagy csupán illúzió? Mert amikor jönnek a nehezebb órák, jönnek a szikkasztó napok, a napnak a melege, jön annak a sütése, és jön annak a forrósága. Hogyan tovább, Istenem? És be kell vallanunk azt is, nem csak azt látjuk, hogy emberi életek kinyílnak, hanem hogy emberi életek elfordulnak a gyülekezettől. Mert azt mondják, hogy illúzió volt csupán, délibáb volt csupán az, ami velem történt. Lehet élni ugyanúgy, mint korábban. Vajon ebben a szomjú helyzetben mi mit teszünk? Az előbbit értjük. A társadalmi, személyes problémáinkat értjük, de az Istennel való kapcsolatunkban, amikor megjelenik ez a szomjúság, amikor megjelenik a síralom völgye így, akkor mit teszünk? Elhanyagoljuk-e őt? Lemondunk-e róla, és azt mondjuk-e, Uram? Bocsánat, úgy tűnik, hogy nélküled ugyanúgy mennek a dolgaim ebben az életben, mint veled. Szép volt, jó volt, de köszönöm, most elég. Amikor saját magad állsz ott, és látod a zavart, látod a problémákat. Három dolog szokott legtöbbször ilyenkor megjelenni. Egyrészt, hogy eltűnik az életnek a ragyogása. Eltűnik a megtérésnek a ragyogása. Nem is olyan régen, talán a keddi Biblia órán beszélgettünk arról, hogy az élet ragyogása, amikor eltűnik az életünkben, az azt is jelenti, hogy már nem gyönyörködünk úgy a mi környezetünkben, az Isten által teremtett környezetben, mint korábban. Amikor mondjuk már megszokott el válik az, amit innen mondjuk az imaházból kinézve láttok és tapasztaltok. Az Isten kezének a munkája, gyönyörű környezet vesz bennünket körül. És azt mondjuk, hogy ez már semmi. Minden szürke. Tegnap az András gyermekünkkel, tegnap középső gyermekünkkel, András leendő osztályával egy ilyen barátkozó napon vettünk részt, szülők is találkoztunk. Voltak köztük ismerősök és ismeretlenek. És az volt az egyik program, hogy elmentünk ide a szurdokba, és végigmentünk a szurdokon. És Ma reggel a feleségem a reggelinél megemlítette, hogy ő nem is gondolta volna, hogy ilyen rövid ez az út. Mondtam, hogy érted, hogy ilyen rövid ez az út? Hát amikor mi néhányszor voltunk és átmentünk a szurdokon, akkor sokkal tovább tartott. Mondtam neki, hogy látod, felnőttek a gyermekeink, most már 20 perc alatt is megjárjuk a szurdokot. Közben nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy átszaladtunk rajta. Átfutottunk rajta. Hogy amire korábban rácsodálkoztunk, megnéztük, elolvastuk a kis tanösvénynek a tábláit, és még érdekesen magyaráztuk a gyermekeinknek ezeket a földtani képződményeket, ezek már eltűntek, és átmentünk. Ahol korábban a vízzel játszottunk, most ugyan víz sincs sok, már nem fogott meg bennünket. Beszürkült az életünk, beszürkült a látásunk. Így van ez lelki téren is, hogy sokszor a lelkünk nem veszi észre ennek a világnak ízeit, színeit, nincs benne semmi kedv, csak szárazság és íztelenség. Az, ami korábban jelentett valamit, az most már teljesen reménytelen számunkra. A másik dolog, amit ebben a helyzetben általában tapasztalunk, hogy aggódva és fájdalommal tekintünk Istenre, mert úgy érezzük, hogy nem szolgáljuk az Istent. Sőt, hátrafelé haladunk. Nem magunkért aggódunk, hanem aggódva tekintünk az Istenre, és azt mondjuk, hogy már nem szolgáljuk őt, hanem hátrafelé egyre visszább megyünk. Nem arról beszélek, testvérek, ne keverjük össze, amit Jézus a magvető példázatában mond, hogy van egy olyan mag, amely sziklák közé esik, a sziklák között kap esőt is, meg meleget is, hamar szárba szökken, és az első tavaszi nappal megadja magát, mert nincsen gyökere. Ez a közömbösség. Másutt a Szentírás újszövetségi része ezt a helyzetet langyosságnak nevezi. Nem vagy sem hév, sem hideg. A közömbösség és a langyossága az azonos. De most Jézus nem erről beszél, hogy a szolgálatunkban volna közömbösség és langyosság, hanem arról van szó, hogy fájdalommal gondolunk Istenre, mert már nem szolgáljuk őt. Milyen furcsa, hogy ilyenkor ugyanúgy siránkozunk, mint ahogyan Isten népe siránkozott a pusztában, hogy nincs eledel, nincs manna, és nincsen forrásvíz. De jó is volt a húsos fazék ott a szolgaságban, Egyiptomnak a földjén. Döbbenetes, hogy amikor ezt átéljük, akkor szinte ebben a helyzetbe csöppenünk. És a harmadik szárazságra utaló jel, testvérek, megint csak nem a közömbösségre, hanem a keresztény ember szárazságára utaló jel az, hogy nem vagyunk képesek már gondolkodni az Isten dolgai felől. Az utóbbi időben nem egy, nem két, nem három, hanem sok testvérünktől a következő kifejezést hallottam, hogy nem szól az ige. Nem szól az Isten. Nem értem az ő akaratát. Olvasom a Bibliát, és nem értem. Mi történik ekkor? A szárazságban melyik utat választjuk? Az elhajlásét, vagy a megmaradásét? Tudjátok, testvérek, ki kell mondanunk azt, hogy ez a helyzet nagyon hasonlít arra, csak kevésszer vesszük észre a Szentírásból, mint mikor megszületik Ábrahámnak a fia Izsák, és azt mondja Mózes első könyvében a 21. rész, talán a 8. vers, ha jól írtam ki magamnak, hogy amikor megszületett Izsák, és Ábrahám elválasztotta az ő fiát az anyjától, Sárától, akkor öröm lakomát tartottak. Kivette, mondhatnánk így, a pólyából, amikor elkezdte volna táplálni a szilárd étellel, akkor öröm ünnepet tartottak. amikor már nem számíthatott úgy az édesanyára, mint korábban. Most nem erről van szó, testvérek, a síralom völgyén. Nem erről van szó ezen a zarándok úton. Hogy nem vissza kellene fordulni, hanem tovább menni. Nem örömünnepe számunkra, akkor is, amikor sok-sok fájdalmunk van. Mit tehetünk? Most testvérek, az első, amit tehetünk, ha úgy érzed, hogy Isten nem szól, ha úgy érzed, hogy szárazságban vagy, bármilyen furcsa, légy alázatos az imádságban. Sok minden kiveszhet a kezedből, de légy alázatos az imádságban. Maradj nyugalomban, pihenésben az imádságban. Így énekeltük a 62. Zsoltárral, most a Szentírás béli részét mondom, csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Ez is egy sóvárgó imádsága, 62. Zsoltár. Istennél csendesül el lelkem, vagy majd énekeljük, légy csendes szívvel és békével. Maradj álhatatos ember, mert az övé vagy. Akkor is, amikor elválasztott az Isten, mint a gyermeket az anyjától az édesapa. Amikor már nem tejnek eledelére van szükséged, hanem kemény ételre, amivel bizony dolgozni kell. Meg kell rágni, meg kell rendesen emészteni, hastfájást is okoz, nem véd meg úgy a betegségektől, mint korábban. Légy csendes szívvel. Ó, de sokszor ez marad el, és ütünk, csapunk, rohanunk, mennénk tovább, nem értjük az Istent. Azt mondja, várakozz. Légy engedelmes, mert az Istené vagy. A 42. Zsoltárban is ezt mondja Dávid, az imádkozó, szomjúhozik az én lelkem az Istenhez. Csak a te élet szomjad töltheti meg az én lelkemet, mondja Dávid. És amikor szomjúságban vagy, mert elindultál, látod magadhol azokat a jeleket, ott van a diagnózis felsorolása, hogy a ragyogás eltűnt, nem szól az Isten, vagy éppen az, hogy aggódással tekintesz a szolgálatodra, akkor bizony ez az út, ez az alázatnak az útja is lesz. A csendes alázatnak az útja. Mózes második könyvében, amikor azt látjuk, hogy kivonul a nép, felékesítve, megtapasztalva Isten szeretetét, akkor azt mondja neki az Úr a pusztában, hogy akkor vegyétek le az ünnepi ruhát, vegyétek le a díszeket, akkor most tedd le a te ékességeidet magadról, és meglátom, hogy mit cselekszem veled. Mint hogyha annyit jelentene, az ünnepi öröm és méltó ruha, az most itt nem segít. Most egy picit meg kell tanulnod az alázatot. Az interneten kattogtattam parokia.hu-n, nyilvánvalóan nagyon jó hangzatos cím, egy lelkipásztor rögtön megnézi, nem tudom most, hogy hangzott, egy mitől jó egy ige hirdetés, és valahogy ez volt a lényege. És Viski András beszél arról, hogy ő mit élt meg az ige hirdetésekben. Hogy a dörgedelemtől jó-e az ige hirdetés, és az volt a megállapítás az íróköltőnek, hogy az alázat. Hogyha nem alázatosan készülünk egy-egy bizonyságtételre, szolgálatra, akkor bizony nincs belőle épülés. Akkor csak önelégült állapot van, úgy tűnik, hogy Istennek szolgálunk. A szárazság ideje megtanít mindenkit, megtanít legfőképpen engem az alázatra. Mert ne gondoljátok, egy percig ne gondoljátok azt, hogy egy lelkipásztor életében nincsenek szárazabb periódusok, nincsen síralomvölgy. Csak akkor is föl kell menni a szószékre. alázat. És ez az alázat, ahogyan a 84. Zsoltár leírja, azért valami többről is beszél, mert ezen az úton haladva nem a semmibe megyünk, nem a síralom völgyének a végére megyünk, hanem az Isten házába, az Istennel való találkozásnak a helyére, a szomjúság oltásának a helyére. Aki szomjúzik, jöjjön hozzám és igyék, mondja Jézus Krisztus. Oda tartunk, oda megyünk, mi mindannyian, amikor elhívott, amikor megszólított, amikor útra rendelt, a Krisztus útjára rendelt téged az Isten, akkor Krisztus felé tartasz. És ezen az úton, a szárazságban meg kell tanulnod az alázaton túl, hogy az Istennel való érintkezés, az Istennel való kapcsolat, az ünnepi Zsoltár, a 84. Az, amikor majd bemegyünk az Isten házába, és tudom, hogy az egyik pomázi testvéremnek áldott kedves igéje az, hogy jobb a templomnak valahol a kis küszöbén állni, már ott a küszöbön állni, mint a templomon kívül bármit, egy életet leélni. De amikor a templom küszöbére szeretnénk ráállni, akkor megtanít bennünket ez az út arra, hogy az Istennel van dolgunk. Nem egy haverral. Megtanít őt tisztelni. A régiek azt mondták a hitre, hogy az Isten félelem. De ez nem azt jelentette, hogy az Istentől való félelem. Ez szörnyű volna, az Istentől való félelem. Hanem elfogadom az Istent. Úgy, hogy nem vagyunk azonos rendűek és rangúak. Ezen az úton, hadd mondjam így, hogy megjelenik a tisztelet valóban az Úr irányába. Átgondolod azt, amikor megszólítod őt, hogy Abbá, Atyám, ebben mennyi tiszteletnek kell, hogy legyen. Nem úgy, ahogyan néha gyerekek is mondják nekem, hogy csá. Hát mondtam, azért ezt nem. Az Istennel kapcsolatban, nem velem kapcsolatban, de hát azért ezt nem, hogy nem így köszönünk egymásnak. Amikor azt mondom az Istennek, hogy Abbá, Atyám, akkor úgy szólítom meg, mint ahogyan a gyermek szólítja az apját. Ahogyan elindultunk, a kislányom szólított, hogy apu, apuci, vagy valahogy így, és ebben azért van tisztelet is. Nagyon nagyfokú tisztelet. És ezen az úton, amikor átmész a síralom völgyén, a szárazságnak a helyén, akkor megtanulod azt, hogy kivel van dolgod. Hogy le kell venned a sarudat, van olyan helyzet, hogy le kell térdelned nyakas reformátusnak az Úr előtt. Gondold végig Mózes esetében, hogy volt ez. Amikor az égő csipkebokrot látja, akkor tudja, hogy az élő Istennel van dolga, de az Istennek kell szólnia, hogy vedd le a te sarudat, mert szent az a hely, ahol állsz. Én vagyok a te atyáidnak Istene. Én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak az Istene. Ehje, Asher, ehje, vagyok, aki vagyok, létezem és létezni is fogok. És ezt itt látod meg kristálytisztán, ezen az úton. És végül, testvérek, arról is szól ez az ige, amit már említettünk, hogy feltámad a világosság, felragyog a világosság. Így fogalmazott a Zsoltár írója, hogy a te dicsőséged megjelenik majd. Nem céltalan az én életem. Nem arról van szó, hogy valahová megyek, hanem nagyon világosan, nagyon konkrétan tudom, hogy az én életemnek van célja is. Nagyon tudom azt, hogy az Istennel való találkozásnak van helye és van lehetősége. Tudom, hogy hol fogok állni. Tudom, hogy hová fogok megérkezni. A család életében, de egy gyülekezet életében, vagy akár egy pedagógiai programban is. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy azt is meghatározom, hogy hová szeretnék megérkezni. Nem csak azt, hogy honnan indulok el. És ez a Zsoltár világosan beszél arról, hogy itt ez nem egy céltalan síralomvölgy, ennek van vége. És nem csak a halállal van vége, hanem az Istennel való találkozásban van vége. Mert ő megjelenik. Vele lehet találkozni, meg lehet benne frissülni. És ő valóban megnyitja újra a mi életünket azért, hogy majd, amikor valóban egyedül leszünk, akkor ugyanúgy számíthassunk az ő jelenlétére, mint ahogyan a síralomvölgy keserű és szomjazó pillanataiban. Amikor majd elindulsz az ő otthonába, a haza vezető úton, amikor majd nem tud más segíteni sem orvos, sem szerető férj, sem szerető feleség, sem a gyermeked. Bármit megtenne, bármit átvállalna, de ezen az úton egyedül kell menned. Egészen addig, amíg beléd nem karol Jézus Krisztus. És tudod már, mert megtapasztaltad a lelki szárasság idején, hogy ez valóság. Nem ábránd, nem illúzió, hanem ő maga személyesen vár. Hát a lelki szomjúság idején így bátorít, még akkor is, hogyha egy kicsit nyomasztó, de így bátorít bennünket az élő Isten, hogy ő ebben a helyzetben sem hagy el. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére. 261. dicséretünk első versszakát énekeljük. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által hálaadással köszönjük neked, hogy te a legnagyobb szorongattatás és síralom völgyében is ott vagy. Nem hagysz el bennünket akkor sem, amikor meg kell találnunk téged. Amikor már valóban kutatás és szomjúság eredménye az, hogy megtöltekezzünk veled. Mégis köszönjük, hogy te ott állsz és vársz bennünket ebben a tisztulási folyamatban. És nem azt vizsgálod, hogy mi merre hajlottunk, hanem világosan és tisztán adod a te jelenlétedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy te megelégítesz minden szomjazónak. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkről. Kicsinyeiért, nagyjaiért. Imádkozunk hozzád gyászolóiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi pedagógusainkért, imádkozunk hozzá a gyermekeinkért, akik a jövő héten újra elkezdik az iskolát. Imádkozunk hozzád az óvodásokért is. Imádkozunk hozzád, Urunk, majd a beinduló hitoktatásért. Imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért, az elesettekért, a segítségre szorulókért. Imádkozunk ezért a világért. Imádkozunk református egyházunkért, imádkozunk a presbiteri tisztulításért, te adj alkalmas szolgálókat a közösségünkbe. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Jézus, itt tanítok minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
Hirdetlen testvérek az adakozást hálaadással áldozza Istennek, és teljesítve a felségesnek tett fogadásodat. Amen. Hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, és 18 órakor énekkari próbát tartunk a Pomázi Gyülekezeti Házban. Ismét egy új évad kezdődik, és szeretettel hívjuk és várjuk azokat a testvéreinket, akik szeretnének bekapcsolódni a kórus munkájába, fiatalabbakat és idősebbeket. Kedden 18 órakor bibliórán lesz Csobánkán, kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 18 órakor bibliórá lesz Pomázon, csütörtökön 18 órakor imaóra Csobánkán. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliórát tartunk. Reán következő vasárnap 9 órakor lesz istentiszteletünk Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Kedves testvérek, néhány meghívó érkezett gyülekezetünknek. Az egyik meghívó hét közepén érkezett, én magam sajnos nem tudok ezért részt venni rajta, de ha valaki gyülekezeti tagjaink közül szívesen elmenne, én nagyon megköszönném. A mai napon 3 órakor, 15 órakor lesz Veresegyházon a református iskola első blokkjának átadása, hatalmas ünnepi istentisztelet, talán az egyik legnagyobb csoda, hogy ez megépülhetett, az a szárny. Nem szeretnék róla sokat, de van az, hogy Veresegyház város önkormányzata, mint egy 300 millió forint értékben a református egyháznak iskola épületet épített. Tehát nem az állam, nem pályázat, hanem Veresegyház város önkormányzata épített egy szárnyat, a 3 szárnyból álló iskola épületből, hogy elindulhasson. Most már azt hiszem az 5. osztály is szükséges volt ez, bővítve a jelenlegi parókiától átalakított iskolát. A másik meghívó jövő hét vasárnap délután szól Szentendrére. Szentendrei evangélikus testvéreink hívtak az evangélikus óvoda átadására. Ott is az önkormányzat segítségével indult egy evangélikus óvoda, a már 2 éve elindult református óvoda mellé. A tisztelt úr szeretettel hív és vár bennünket erre az alkalomra. Hirdetem testvéreimnek, hogy elindul a konfirmációi okmányi gyülekezetünkben. A 6. 7. gyermekeink részére szeretnénk ezt újra meghirdetni. Szeptember 9-én 18 órakor tartanánk szülői értekezetet Pomázon a gyülekezeti házban. Várunk erre az alkalomra szeretettel minden. Ha az Isten éltet bennünket, akkor hadd bátorítsak mindenkit arra, hogy ha még nem tette, felnőtt konfirmációi alkalomon is részt vehetünk. Ennek az időpontjára most többen jelentkeztek és jelezték, hogy szívesen részt vennének. Kérem, hogy ugyanis szeptember közepéig, ha valaki indítatást érez, keressen meg, és akkor megbeszéljük a részleteket egy kisebb csoportban, hogyan történhetne mindez. Többször hirdettük és mondtuk, remélve, hogy sikeres lesz, szeptember 11-én most közös társegyház községi gyülekezeti családos délután tartanánk. Ma beszéljük meg a részleteket. Kérem, hogyha tudjuk, akkor tegyük szabadra ezt a délutánunkat. 3 órától 27 óráig lennünk együtt. Gyülekezetünk énekkara a szeptember 16-18 között Marosszentgyörgyre utazik, melyen részt vehetünk mi magunk is gyülekezeti tagok. Kérem, hogy keressék a testvérek Géó Istváné vagy Takási Nancsután a testvéreket. Építkezéseinkről is 2-3 mondatot hadd szóljak. A következő napokban, hetekben kezdenénk meg Pomázon a parókia nyugati falának vakolását. Csobánkán pedig, ha úgy dönt a mai napon presbiteri ülésünkről a presbitérium, akkor imaházunk belső felújítását. Egész héten vártam egy fontos kivitelezői ajánlatot, többször telefonáltam, remélem, hogy délután elhozza testvérünk a presbiteri ülésre, ezért nem küldtem. Bár tudom, hogy felmérte, beszéltünk és többször telefonokkal. Végül, de nem utolsó sorban testvéreim, szeretném bejelenteni gyülekezetünknek, hogy a Magyarországi Református Egyház választójogi törvénye értelmében a 2011. esztendőben presbiteri tisztújítás lesz. Nem csak a mi gyülekezetünkben, hanem magyar hazánkban minden református gyülekezetben. Mindez feladatot ró rám, Csobánkán is, és természetesen Komázon is. A feladatunk az, hogy megkeressük, és alkalmasság esetén megválasszuk azokat a presbitereket, akik 6 éven keresztül lesznek majd gyülekezetünk előjárói itt, Csobánkán, illetve Komázon. A munkák, a feladatok, azok bizony tornyosulnak, és előttünk állnak, hiszen a különböző fellebbezések és beiktatási határidő néhány napot, mondhatnám azt is, hogy 1 hónapot elvesznek a 2011-es évből, így a munkáinkkal novemberben, a választással novemberben végezni kell. A törvényes rendet betartva, de a törvényes határidőknek bizonyos értelemben a szűk kereteit megtartva, a mai naptól elkezdődik gyülekezetünkben a presbiter választás előkészítése, és a presbiter választásnak a lebonyolítása is. Eredetileg gyülekezetünk presbitériuma a legutóbbi ülésen november első vasárnapját nevezte meg a választás időpontjához. Eddig kell majd tehát gyülekezetünkben a közülés által meghatározott létszámnak megfelelő presbiter testvéreket, jelölt testvéreket állítani. Ahhoz, hogy ez a munka elindulhasson, ehhez gyülekezetünkben is előkészítői és szavazatszámlálói bizottságot kell választani, amelyet megtett a presbitérium, ez a presbitérium jogköre, a jelenlegi presbitérium jogköre. A presbiter választás előkészítésében és a szavazatszámlálásban közreműködnek majd mi gyülekezetünkben egy Csobánkán, Benedek Julianna testvérünk, Cender Mihályné, Halász Árpádné és Szekeres Eszternéni. Ők néhány pillanat múlva esküt tesznek itt a gyülekezet előtt majd, de egy-két rövid gondolatot ezt megelőzően a választásról el kell, hogy mondjam. A választás elsőként jelölt állításból áll majd, megnevezett testvéreim, és beleértve majd saját magamat is, gyülekezetünk választói névjegyzékéből testvéreket fognak megkeresni, hogy vállalják-e a presbiteri szolgálatot. Abban az esetben, hogyha ők igent mondanak arra, hogy a presbiteri szolgálatot vállalják, meg kell vizsgálni ennek a bizottságnak a jogi fennállóságot is, hogy megfelelnek-e a testvéreink a presbiteri tisztségre. Ez azt jelenti, hogy konfirmáltak-e 3 éve már a gyülekezetünk tagjaiért, vagy legalább 1 éve ide járnak a gyülekezetbe, de korábban más gyülekezetnek voltak, református gyülekezetnek a tagjai, és természetesen a biblikus szempontokat is mérlegelnek el ennek a bizottságnak. Legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napon a jelölt névsorát át kell adni a jelenlegi presbitériumnak, a jelenlegi presbitérium, hogyha a törvényes feltételekkel kapcsolatban semmifajta kifogást nem emel, tehát az nem azt jelenti, hogy valaki nem tetszik neki, hanem hogy törvényes feltételeknek valaki nem felel meg, akkor jóvá hagyja ezt a listát, elkészíteti állítási sorrendben a szavazólapot, és a megnevezett vasárnapon pedig itt, a imaházunkban megtörténik a szavazás, hasonlóképpen mondjuk, mint egy önkormányzati képviselő választás. Ezzel párhuzamosan természetesen gyülekezetünk nem csak presbitereket választ, hanem gyülekezetünk előjáróját, itt egyházközségben úgy hívjuk, hogy gondnokot is választnak. A legutóbbi presbiteri gyűlésen az a határozat született, hogy a szokás jognak megfelelően a társegyházközség mint jogi forma képviseletére a komázi gondnok fog majd előállni. Ő lesz, ezt a szót nem is szereti, de ő lesz a társegyházközségnek a főgondnoka. Neki kell a saját személyes felelősségével és esetekben anyagiakban is helytállnia egyes jogi kérdésekkel. Részletesen fogjuk majd még ezt tárgyalni gyülekezetünk előtt, a munka elkezdődik. Megkérem azokat a testvéreket, akiket megneveztem, Benedek Juliannát, Cender Mihályné Piroskát, Halász Árpádné Évanénit és Szekeres Eszternét, hogy jöjjenek az úrasztala köré és mondják el fogadalmukat. Megkérem a gyülekezetet, hogy álljon. Én,
Szekeres Eszter.
Nyilas Zoltán. A Csobánkai Református Egyházközség. Választási Bizottságának tagjaként fogadom. Hogy a presbiter választás alatt. A Magyarországi Református Egyház törvényeit megtartom.
Magyarországi Református Egyház törvényeit megtartom.
És a reám bízott titkot megőrzöm.
És a reám bízott titkot megőrzöm.
Isten engem úgy segíts.
Isten engem úgy segíts.
Isten áldja meg testvéreinket ebben a munkában, nem kis feladat és felelősség ez gyülekezetünk részéről. Az Úristen áldja meg száját. Köszönöm szépen, testvérek! Isten tiszteletünk zárásához érkeztünk. A már énekelt 261. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el a második és harmadik verszakát. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzetimádságunkat. Isten velünk viszontlátásra.